Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Abszolút, hangosítsuk ki magunkat, tovább.
Így hallottok, hogy így beszélünk, vagy ez így annyira.
Hát, hogyha már itt van, akkor meg akkor annyit, azt még veszi legalább viszont a notebook, úgyhogy ha más nem, akkor extrának megtartjuk még. José elvtárs, nem láttam a meccset, úgyhogy tényleg csak az eredményt láttam meg. Én, hogy mondjam, tehát én azért sok helyen derültem már hangosan azzal kapcsolatban, hogy őt sikerült kinevezni a Tatanemnek. Van benne ráció alapvetően, nekem nem jutott volna az eszembe, az biztos, pláne nem azért a pénzért, nyilvánvalóan, amit José tök joggal kér el bárkitől, eleve csak látva azt, hogy hogyan ért véget most már az utóbbi néhány csap. Tulajdonképpen amióta Milánóból eljött, tehát ott nagy rendet maga után még nem hagyott sehol, úgyhogy ilyen szempontból én ezt nem érzem egy nagyon okos húzásnak.
Ha nem baj, 2013-ban én nagyon-nagyon szívesen láttam őt a Bayern München vezető edzőjeként. Ugye amikor elment Heinkes, mi megkaptuk helyette sajnos Guardiolát, akkor én jobban örültem volna Mourinho-nak. Most ezt az igazolást nagyon-nagyon sok okból nem értem. Tehát a Tatanám játékos filozófiája az nem arra alapul, hogy inget gatyánkot adunk minden játékosért, hanem ha egyáltalán hajlandók vagyunk igazolni, akkor limitált összeget. Ha megnézitek, Mourinho meg dobogós abban a versenyben, hogy ki az a menedzser, aki a legtöbbet költött a játékosra. Ezt a kettőt egyre nem látom, hogy hogy fogják összefésülni Londonban. Fogalmam sincsen. És nem tudom azt, hogy az egész klub által képviselt filozófiában, ami a Spursnél megvan, abba hogy illik bele Mourinho. Hát neki biztos, hogy sokkal többet kell idomulnia a klubhoz, mint korábban, a Portótól kezdve a Chelsea, hát az internet bárhol dolgozott, mert annyival másabb a Tatanám filozófia, mint az övé. Tehát itt nem tudom, mi lesz. Nagyon jó dolog, hogy a West Hamet megverték 3-2-re, tényleg, de hosszú távon én ebben nem látom bele azt, hogy akárcsak Pochettino eredményeivel ekvivalens eredményeket tudna elérni.
Bárkinek bármi? Nyugodtan. Kapd el ott azt a mikrofon csak. Arra vigyázz, ne álljunk ott a hangszóra előtt, mert akkor befog. Gyere közelebb.
Én egy kicsit szuper. Visszatérnék a magyar labdarúgáshoz. Egy kicsit lehet inkább elmélkedős kérdés lesz, de milyen a magyar futball arca az elmúlt 10 évben? Mint mondjuk akárha sztereotípia lenne, mint az olaszoknál, hogy ők mindig beállnak védekezni, meg hogy a spanyolok mindig túl sokat passzolnak. Mit lehetne így elmondani az elmúlt 10-15 év magyar fociáról, hogy az milyen?
Nem tudom. Még csak azt sem mondhatom, hogy napraforgó. Tehát, hogy...
milyen a változó arc? Ilyenkor nekem egy olyan dolog jut eszembe, amit a Bognár Gyuri szokott mindig mondani. Magyar futball stílus kell játszani. Könyörgöm. Gyuri, mondd már egyszer, hogy mi az.
Tehát a VM rendszer.
Nekem ezzel van bajom, hogy az micsoda. Tehát ezt nem lehet definiálni. Szerintem ma már a futball egyre kevesebb nemzeti stílus egyet tartalmaz úgy globálisan a nagyvilágban. Sokkal inkább edzők, meg irányzatok határozzák azt, meg nem egyes népcsoportok. Tehát Guardiola stílusát próbálja meg Spanyolország játszani, próbálja meg adott esetben egy-két német csapat követni, most Angliában is próbálják ezt meg játszani. Elvesztek ezek a jegyek a futballnak, szerintem nagyon-nagyon sok része az tanulható lett. Tehát a kezd az erőléti munkától, a labdával való bánásmódig, és egyre kevesebb olyan dolog van, ami ösztönből, nota bene zsenialitásból érkezik. És én ezért nem tudom megfogalmazni, hogy milyen a magyar foci arca, mert ahogy beszéltük a felvétel korábbi szakaszában is, hogy folyamatosan mi nekiállunk építkezni. Csak még senki nem látta azt a viskót sem, amit fel akarunk építeni, nemhogy azt a házat, amire készülünk.
Most bocsánat, csak az arc jutott eszembe, akkor hirtelen ennyiben a borostás másnapos kisebesedett?
Annak mi a sikerélmény, mert nekünk legalább 16-ban jutott?
Valami volt, igen. Egyszer már megborotválkozott.
Kétszer bejutottunk az Európa Ligába is.
Az mennyire a magyar futballnak a sikere?
Nézd, ha ilyen filozófiai mélységben megyünk el, akkor mennyire volt az angol futball sikere az aznál, amikor mondjuk kiállt 11 külföldivel? Mennyire a német futball eredménye, amikor német csapatok állnak ki 11 zárójel nem ger feliratú játékossal? A mai nemzetközi fociban ezek a határok szerintem megszűntek létezni. Tehát nincs ilyen.
Csak pont az, tehát, hogy pont ezért sem tudunk igazából a magyar foci arcáról beszélni, mert amit mutatunk, az maximum tényleg a válogatott tehát szintjén érintkezünk.
Mondjuk azt, hogy utánpótlásban kéne ezt megmutatni. Ki tanítja meg nekik? Tehát most nézd végig, ha mondjuk 10 évvel ezelőtti szövetségi edzőket nézel U17, U19, U21-be, meg most kik ugyanezek a pozíciókban lévő emberek, amikor játékosok voltak, a Gerát leszámít a többségüket elátkoztad. Most ők az edzők. Tehát megy lefelé a viszonyítási alap. Tehát azért Preisingernek tényleg nem akarok megbántani senkit, egy darab jó szezonja volt a felnőttek között, amikor a Zetéből lett gólkirály. Szerintem meg lehet már 20 éve volt, de lehet, hogy csak 15, tak mindegy.
Több az. Az inkább
tehát,
20.
Tehát nagyon, nagyon nehéz azt mondani, nekünk a legnagyobb lemaradásunk az sajnos a tudás alapban van. Tehát az, hogy nem veszik a fáradtságot, hogy basszus, én elmegyek külföldre tanulni. Tehát senki nem gátolja meg őket. Ebből a szempontból a lehetőségek korlátnak. Tehát az, hogyha a dárdai Berlinből el tudott venni külföldre adott esetben tanulni, ki mondja azt az itthoniaknak, hogy te nem menj sehova? Miért ne lehetne menni? Tehát pillanatnyilag azt hiszem, hogy nem itt nálunk osztják az észt a futballban a legjobban a világon, hanem akkor el kell menni a jobb tanulni. Úgy, ahogy mondjuk a 20-as, 30-as, 40-es években mi tanítottuk meg a világot focizni, nem szégyen most visszamenni oda. Semmi szégyen nincsen benne. És a másik halálom tényleg az, hogy ezt a sikert magyar edzővel is elértük volna. Ugye ez a másik ilyen nagyon szép kérdés.
Jelen pillanatban...
Pillanatnyilag én azt gondolom...
Nincsen magyar edző.
Igen. Tehát aki még úgy abban a periódusban van, hogy képes előrelépni és edzőként dolgozni...
Lőv Zsolt.
Pillanatnyilag így van. Lőv Zsoltnak hívják, meg Dárdai Pálnak hívják.
Hát.
Azért azzal vigyáznék, mert Szabics, oké, hogy az oszták válogatott kint van az EB-n, de szerintem edzősködést azt nem biztos, hogy szerencsés válogatott mellett elkezdeni tanulni. Tehát Beckenbauerből kevés van. és ő azért nem volt Beckenbauer játékosként.
Meg nem is tudom, nekik mik a motiváció egyébként ezzel kapcsolatban.
Nem,
vagy bennem ő nincs meg úgy, mint olyas valaki, aki törekedne arra, hogy belőle vezető
egyszer legyen. Egy nagyon normális srác volt. Aha. Játékosként végig, tehát csomószor kedve interjúcsai, mindenki készséges volt, németül perfektül beszél, tök jól beilleszkedett oda, és soha nem mondta azt, hogy nem.
Mármint... Mondjuk egyébként azt is meg kell becsülnünk szerintem, hogyha valakiből mondjuk olyan másodedző lesz, aki hosszú távon tud komoly csapatoknál dolgozni, akár Ausztriában, akár Németországban, mert ez meg aztán abszolút megvan. Figyelj, benne.
Tényleg, te mit csináltál volna a Lőv helyébe? Ugye nyilván...
Azt, amit csinált, abszolút.
Tehát, hogyha, de várjál, azt tudom, mit akarok kérdezni. Tehát Jesse Marsh előtt felajánlják neki mondjuk azt, hogy te vagy a vezető edző az Salzburgnak, vagy elmész pályaedzőnek a PSG-nek.
De megtörtént ez a felajánlás neki?
Szerintem előtte mondta már, hogy én megyek a PSG-hez.
Fiam, Thomas Tuchel-től tudsz tanulni, az jelen pillanatban nem egy rossz dolog.
Kétségtelen. Sőt. Csak ugye ott az, hogy Tuchel-től tanulsz másodedzőként, vagy aztán tényleg irány a mélyvíz és vezetőedző vagy egy olyan csapatnál, ami standard európai szereplő.
Thomas Tuchel jelen pillanatban azt a szintet képviseli, tehát ő abszolút az újítóedzők kategóriájába sorolandó, tehát ilyen szempontból abszolút modern irányvonal, és olyas valakinek tudsz belelesni a hétköznapjaiba, a gondolkodásmódjába, hogyan ő csapatot épít, felépít, összerak, amire másként nem nagyon van lehetősége.
Oké, nem elvitatva ezt. Tanul rengeteget. 2 év múlva ott vagyunk, hogy kedves magyar labdarúgó válogatott, ki legyen a következő szövetségi kapitány? Ilyen pedig rével Cicának felajánlod azt, hogy legyél kapitány?
Felajánlom, ha Cica vagyok, nem fogadom el. Nyilván biztos, hogy meg kell kérdezni, meg kell keresni, de neki szerintem a következő lépésnek annak kell lennie, hogy valahol klubcsapatnál vezetőedzőként dolgozzon.
Ugyanakkor az, hogy PSG másodedző, meg Tuchel azért eléggé beszűkül az, hogy mit fog elfogadni. Tehát ebből a pozícióból egy Augsburgot, egy Mainzot, egy Betiszt, ezeket nem fogja elfogadni szerintem.
Nem biztos. Nem tudom. kíváncsi lennék, hogy ő ezzel kapcsolatban hogy gondolkodik. Én elfogadnám egyébként. Mert
szerintem már nem.
Én még abban is belegondoltam, ugye most például a Stuttgartnál emlegették nyáron, hogyha jól emlékszem, ilyeneket lehetett olvasni, hogy is felmerült a neve.
Ott káosz van, oda nem szabad menni.
Jó, igen, mondjuk más a klubnak a helyzetet. Most önmagában az, hogy a pedigré tekintetében valahol el kell nyilván kezdeni, nem tudom, hogyha most Mainzból
jönne a Leverkusen, mert mondjuk kirúgják jövőre
Bost.
Bost.
Az szerintem mondjuk egy jó. Abszolút jó. Ott a klub is nagyjából.
Anyagilag rendben vannak.
Abszolút.
Filozófia oké. Okay.
Játékos keret is szerintem. Hogyha ilyen focit akar játszani, az egy tök jó szenárió lehetne. Egészen nyugodtan. Parancsoljatok kinek a gyót. Fel, oda passzoljátok a tatulat, ez könnyebben elér odáig. Csak vigyázzatok, hogy ne.
Mit gondoltak a fehérvári történtekről? Tehát itt most a Márkó Nikolicsnak a nagyon jól indított tavaly, tényleg ők is talán a hatodik körig versenyben voltak az Európa Ligában, viszont hát az látszik, hogy nagyon elfogyott a történet, és nem csak a Vaduzi, de hát az is, de utána benne volt, hogy megújulnak az NB1-ben, aztán kiderült, hogy nem, és most egyértelműen ez volt a jó reakció a klub részéről, nyilván, hogy kirúgták, hogy szerződést bontottak vele, de hogy ne, én azt érzem, hogy itt a Kovács Zolég részéről is van egy ilyen biztonsági megoldás, mint akár Rosszinál egyébként az MLS-nél, hogy egy olyan embert kinevezünk, akit szurkolók szeretnek, ezáltal levesszük magunkról a felelősséget, hogy erről mit gondoltok?
Nagyon felületesen figyelem az NB1-et, ezt azért hozzá kell tenni ehhez a dologhoz, mielőtt bármit is mondanék. Kárió személyével szerintem ilyen szempontból nincsen probléma, meg nyilván neki megvan ez a hitel, ez tök jó szerintem ez, amit mondtál, vagy ez a fajta összehasonlítás Rosszival, tehát ez ilyen szempontból is nyilván az ő kinevezése magában egy jó húzás. Azt nem tudom, hogy mennyire volt szükségszerű Márkó Nikolicsnak az elküldése, hogyha én most tényleg ilyen outsiderként ránézek a táblázatra, meg ránézek arra, hogy azt hiszem 3 vereségük van a bajnokságban, és hogy állnak akár csak a Fradihoz viszonyítva is. Tehát, hogy annyira nem tűnik feltétlenül vészesnek nekem a helyzet, de én aztán tényleg kibicolok ilyen szempontból. Szóval abszolút nem tudom, hogy mi zajlik például közte és Kovács Zoli között, ugye nyilván ez is egy nagyon érdekes kérdés. Az meg a másik, hogy nyilvánvalóan, hogyha most tényleg egy klubnál van olyan, hogy szakmai igazgató, akkor nyilván felé kell hosszabbnak, meg nagyobbnak lenni a bizalomnak. Az jelenti azt, hogy lehet valamiféle folytonosság a klub környékén. Ebből a szempontból is Kárió nyilván beleillik a képbe. Nem tudom, tehát nem mernék ezzel kapcsolatban nagyon határozott véleményt megfogalmazni, pontosan azért, mert nem követem a fehérvári dolgokat.
Hát nagyjából én is hívjuk a magyar focival. Nekem, ha valamit furcsa, az az, hogyha ránézek a naptára, és azt látom, hogy van ezelőtt a nyomorult Puskás meccs előtt 2 hét szünet, és tudom, hogy gebasz van, akkor nem várok meg még egy ilyen meccset, hanem adok még 2 hetet az edzőnek, hogy dolgozzám együtt azokkal, akik itt maradtak. Tehát nekem ezzel az egyel van nagy problémám, hogy szerintem rossz az időzítés. Nem tartom azt valószínűnek, hogy Nikolic sorsát ez az egy meccs határozta volna meg. Tehát én az időzítéssel nem értek egyet, a többi az a klub belül, de mi kívülről csak tényleg ennyit látunk. Tehát nekünk, Álinak is, meg nekem is, akár munka, akár magánember szintjén nincsen kapcsolatunk a magyar labdarúgással, hogy ennél mélyebben bele tudjunk menni. Csak igen.
Adjuk egy.
Szóval a felvétel elején említettétek, hogy a topligák alatti bajnokságokból hiányoljátok a nagyobb számú magyar játékost. Ennek szerintetek inkább képességbeli hiányosságok az okai, hogy nincs elég olyan szintű focistánk, vagy pedig abban keresendő, hogy ezekbe a bajnokságokba igazából idézőjelesen nem éri meg elmenni itthonról, mert mondjuk itthon kényelmesebb. Illetve még annyit, hogy ugye Németországon kívül, ahol mostanában nagyobb mennyiségű magyar játékos megfordult, az az Egyesült Államok, az MLS. Ez szerintetek mennyire jó ugródeszka magyar játékosoknak például?
Hát az biztos, hogy magyar szemmel semmiképpen nem szabad lenéznünk az MLS-t, sőt, tehát pláne milyen fejlődésen egyébként végigment ott az a bajnokság is az utóbbi években. Tehát mind szervezettség, mind körülmények, tehát az biztos, hogy az NBA-nél magasabb szintre kell helyezni. Valószínűleg ott az európai bajnokságok esetében is azért elég komoly magasságba lehetne emelni azért annak a bajnokságnak a színvonalát. Tehát ez önmagában nem biztos, hogy baj, sőt szerintem, hogyha tényleg ez a kapcsolat ez él, akkor ezt kéne használni, és az egyáltalán nem baj, hogyha oda kerülnek ki magyar játékosok, már csak például nyelvtanulás, mentalitás és hasonló dolgok elsajátítása szempontjából sem. Hogy miért nincsenek ilyen szinten magyar játékosok? Az is biztos, hogy tehát hogy megnézzük most már Belgiumban is például, ugye rengeteg afrikai légiós van, vagy a környékből olyan országokból származó játékosok, akik tehát akár hogyha frankofon területről érkező játékosokat is, ugye nagyon sok bevándorló, stb., akik könnyebben adják rá erre az egészre is a fejüket nyilvánvalóan. Nem tudom, hogy egyáltalán felmerül a kérdés, hogy hány magyar játékos keresnek meg fiatalon mondjuk ezekből az országokból, hogy ezekből a csapatokba elmenjenek, de látjuk, hogy tehát, hogyha anyagi megtérülés szempontjából gondolkoznak, akkor biztos, hogy nem ez a legjobb út. Viszont, hogyha meg akarjuk nézni, hogy hol lehet olyan szinten megtanulni ezt a sportágat, hogy aztán el tudjanak helyezkedni még komolyabb szintre is, akkor biztos, hogy ilyen szempontból ezek, tehát Belgium például mai napig tökéletes, ha csak megnézzük például a Henknek a példáját, de lehetne sorolni jó pár csapatot, Hollandia, Detto, de már Lengyelországot sem szabad lenézni ebből a szempontból szerintem. Szóval, hogy ez hiányzik nagyon. Ezért hiányzik nagyon az, amit említettünk.
Erre rácsatlakozom, én sokszorosan is ilyen üzleti vagy gazdasági lapon szoktam ilyeneket megközelíteni, már csak végzettségből adódóan is. Egyrészt azt gondolom, hogy egy átlagos profi játékos, aki olyan mentalitása van felvételezve, ami szerintem közelebb áll a profihoz, mint amit Magyarországon van, ő hosszú távon gondolkodik a futballban. A magyar labdarúgó, átlag magyar labdarúgó, azt szerintem rövid távú profit maximizálásra hajt, egy külföldi az nem feltétlenül. Másrészt pedig ezek a klubok már rájöttek arra, hogy ez egy baromi nagy üzlet az egész. És sokkal szélesebb lábon nyugszik a történet, mint ami mondjuk a Fehér Csabi Pető Babos kikerülésekor történt. Sokkal kisebb volt a merítés. Ma már mondjuk csak Ajax Akadémiából van két szemügyi a világban. A Red Bullnak van egy komplet futballbirodalma. Tehát mindenki igyekszik a saját magáét felépíteni olyan szintre, hogy abból merítsen, és ne a számára fehér foltokból kelljen odavinni játékost. Mi már ebből a szempontból a Vadkeletnek számítunk sajnos, nem merem máshogy mondani, tudnám menni talán durvában is, de ezt nem akarom. És ide már kevésbé jönnek el a menedzserek, mert akit el akarnak vinni, azt elviszik 14-15 évesen. És ők megértik azt, hogy nekem menni kell, vagy olyan történet van, mint a Szoboszlai Dominik a története, vagy a Fater belátja azt, hogy ez itt nem fog menni, csak úgy, hogyha mi lépünk időben. Az MLS, de meg annyit tudnék mondani, nekem van egy személyes élményem, még 2007-ben voltam kint a chicagói box VB-n, és az egyik ilyen szabadidős napon el lehetett menni egy Chicago Fire Washington, bocsánat, LA Galaxy foci meccsre, Beckhammel együtt. Tehát az, amit akkor már ott csináltak belőle, ők felfogták azt, hogy ez a szórakoztató ipar része lehet az Egyesült Államokban, és ebben igenis investálni kell, és igenis, hogyha itt 5000 mexikói él Chicagóba, akkor azt az 5000-et ki kell vinnem a stadionba, mert nekik van futballkultúrájuk, nekünk amerikaiaknak nincsen futballkultúrájuk. És erre építettek évről évre, és tudják azt, hogy mekkora a piac. És nem azt mondják, hogy kell nekünk egy 40 000-es stadion mondjuk Chicagóban, mert annyian nem fognak kimenni egy olyan városba, ahol van NHL-ed, NBA-d, NFL-ed, meg baseballod is.
Több is.
Több is adott esetben, igen. Hanem azt mondják, hogy nekem ez a piacom, én ennyit tudok megszólítani, de azt hozzam el az összeset a stadionban, mert nekem kell a bevételemhez. És ezt megcsinálják, és tök jól építkeznek belőle. Én egy helyen tévedtem el, én azt hittem már a korábbi VB-k alapján is, meg az ott látottak alapján is, hogy 2010-ben vagy 2014-ben, inkább 2014-ben az Egyesült Államok az adott esetben a dobogóért játszott a VB-n. Idáig nem jutottak el, mert szerintem ott is voltak elakadások, nincs rátásom a szövetségre, de az, amit ott fölépítettek, az hosszú távon úgy tűnik, hogy ezen a szinten életképes. És az a rendszerű bajnokság, ami ott van, meg az a gazdasági háttér, ami ott van, azért az Európában, az európai középmezőnnyel versenyképes tud lenni. Nem azt mondtam, hogy a pályán, de a pályán kívül okvetlenül. És szerintem ma már ez egyre fontosabb.
Hát főleg Amerikában az nyilván nem is kérdés. Hát tényleg meg kell szólítani a közönséget.
Ez így van, és...
Igen, szennyugodtam.
Hogy mi kell ahhoz szerintetek, hogy Unai Emery-től megszabaduljon az Arsenal?
Ez egy nagyon jó kérdés, és ez nagyon gyakran felmerül bennem is. Az, hogy ugye pláne ebben az összeállításában idézőjelben az Arsenalnak a jelenlegi klubvezetése szerintem totálisan megfejthetetlen. Tehát amíg régen elég egyértelműen láttad, mert régóta dolgozó emberekről volt szó, de ez már ott David Dean távozásával ugye egy fontos elem kidőlt a klubvezetésben, aztán szépen lassan jöttek a többiek, most jelen pillanatban, akik ott vannak, akik döntési pozícióban vannak, nem régóta teszik mindezt, tehát hogy ugye az, hogy Gazidis sincsen már, igazából nem tudott. Tehát ez most fog kiderülni, hogy mi kell ahhoz, hogy Emeryt kirúgják, mert nyilván még szerintem olyan nagyon sok ilyen mérkőzés egyébként nem fér bele, és nem tudom, mikor lesz az. Nem tudom, hogy Kroenke egyébként mennyire tartja rajta a szemét ezeken a dolgokon.
Szerintem vagy... a jobb alsó sarkon tartja rajta a szemét.
Körülbelül, mert azért van neki ott elég sok minden más is. Szóval ilyen szempontból.
Figyelj, de akkor hadd kérdezzek valami, mert én gyerekkoromban egy másik angol csapattal szimpatizáltam. A Manchester United vezetői hozzá hűltek az Arsenal vezetőihez?
Hát ott egyébként, tehát eleve a... hirtelen akartam neked mondani, hogy ott is ugye több lépcsőben volt devalválódva, vagy devalválva a klubvezetői pozíció, vagy az ügyvezetői pozíció. Ugye ott ugye Peter Kenyon ment el először a Chelsea-hez, aztán ugye amikor David Gill ellépett, és ugye Woodward nevezte már ki Mourinho-t is.
Ah, így van.
Tehát ez is egy elég komoly értékvesztés volt szerintem, és ugye igazából ő az az ember, aki a legfőbb döntési jogkörrel rendelkezik tulajdonképpen, mert ő már tulajdonképpen ugye a Glazerék felé riportál is, igazából.
Ez így van.
Tehát, hogy ott nem tudom, hogy ott is érdekes ugye a családnak a hozzáállása ez az egészhez, hogy ők mennyire értik ezt az egész futballbizniszt, és eddig sikerült jó ember találniuk a közvetlen vezetői pozícióra.
Lehet az a probléma, hogy mind a két helyen olyan amerikai tulajdonos van, aki érdekelt amerikai major sportban is, és nem az első számú szempont nem az, hogy nyerj, hanem az első számú szempont az, hogy profitot termelj.
Így van. Abszolút.
És ez jelenthet ekkora...
A Unitednél elég egyértelműen szerintem ez a helyzet. Az Arsenalnál egyre inkább kezdjük kapizsgálni, hogy valószínűleg. De hát ott is egyébként, ha megnézzük, hogy mi történt itt az Emirates beköltözés óta folyamatosan, tehát ott is ennek a jeleit látjuk Isten igazából folyamatosan.
Tavaly volt egy kimutatás, bocsánat, hogy a Kroenke volt az egyedüli.
Kapsz egy mikrofont, oda néz.
Tavaly volt egy kimutatás, hogy a Kroenke volt az egyedüli Premier League csapat tulajdonos, aki nulla, azaz nulla forintot, dollárt, fontot tett bele a sajátbe.
Ezt sok pénznemben elmondhatjuk.
Igen, tehát, hogy mindenhol más ezek az adányok, ezek mondjuk egy Bournemouth-nál 90, tudom én mennyi volt, elég szépen el is jutottak sok
helyre. Más is nyilván a klub hierarchia is, meg a tulajdonosi
persze.
Kör. Tehát...
Ugye akkor azért Kroenketől ez nem áll távol, nekem van egy nagyon kedves haverom a Sport TV-nél, aki
Colorado
Avalanche szurkoló, és úgy szidd a Kroenket, mint a bokrot. Tehát, hogy az Avalanche-nek a bajnoki címei egy része az a tulajdonosa múlt bent, aki egy utolsó sóher, és nem hajlandó pénzt beletenni a csapatba, és ez miatt az Avalanche nem nyer annyi bajnoki címet, amennyit nyerhetne. Tehát az idei szezon az majd egy tökéletes mértékadó lesz, hiszen az övék pillanatnyilag az NHL-t a legjobb támadósor, ugye a Landeskog, McKinnon, Rantanen sor, és hogyha ebből nem lesz bajnok az Avalanche, akkor mikor lesz bajnok? És ugye megint ott jön az, hogy igen, basszus, meg kéne erősíteni azt a rohadt védelmet, de who the fuck is védő pillanatnyilag az Avalanche-ben.
Most itt valamelyikőtök emelte még az előbb a kezét, hogyha jól emlékszem. Megpróbálj, nem biztos, hogy elér odáig az a kábel. El fog még érni, van még abban a kábelben.
Nemzetközi focira
átlet? Persze, hogy nemzetközi focira. Látod hokira is.
Térnék. Ja, nem csak megint csak, hogy magyar futballnapja. Szóval engem a... ha már mondtad, hogy vad kelet, hogy... Talán még azt lehet mondani, hogy korábban még Csehország is ide tartozott, szerintem legalábbis, és hogy a Slavia Praha, hogy ez most egy ilyen kifutott teljesítmény, vagy ebből lehet még akár több is.
Figyelj, látva azt a csapatot egyáltalán,
hogy
milyen játékosok.
Bocsánat, még egy kérdés, hogy lehetne az nekünk egy minta. Tehát, hogy, és ugye ott is 9 cseh játékos van a keretben, vagy 7-8 a kezdőbe.
Biztos.
És ugye egészen jól szerepelnek idén a BL-be, és tovább az EL-be.
Azért nem sorolnám a klasszikus vadkeletbe a cseheket, mert azért egyrészt volt folyamatosan, majd most az utóbbi években volt ugye egy kis visszaesés mondjuk válogatott szinten az ő esetükben, de egyébként ugye 90-ben ugye EB-döntőt játszottak, volt ott egy olyan generáció, amely elég sokáig ugye a felszín tetején tartotta a cseh focit ilyen szempontból, és volt egy Tomás Rosickiuk, aki azért elég komoly szintre eljutott, aztán Attila szemében visszasüllyedt, amikor elment Dortmundból. De szóval, hogy azért nekik voltak játékosaik jóval komolyabb szinten, mint nekünk az utóbbi évtizedekben folyamatosan tulajdonképpen.
Nagyon nehéz a cseh meg a szlovák foci kultúrát különvenni. Tehát én általában cseh-szlovákozok még most is, hogyha úgy van. Tehát mondjuk Skriniar mindjárt vagy a Real Madridba a téli átkozási időszakban. Tehát nekik továbbra is megvannak a focistáik. A Slavia szerintem egy tök jó hosszú távú projekt lesz, és ők azok, akik felismerték, hogy basszus, ami működött a 2000-es évek első felében, akár Rosinskit nézem, akár a többieket nézem, az lehet, hogy most is működőképes lesz. És igenis, termeljünk el adásra. És ha van egy ilyen szezonunk, meg lesz majd még egy ilyen szezonunk, most is torony magasan vezetik a cseh bajnokságot, tehát azzal, hogy a Plzen tegnap, azt hiszem csak X-et a Carvina ellen, most pillanatnyilag olyan 6-7-8 pont a különbség az első, meg a második között a cseh bajnokságban. Ők rájöttek erre, hogy amit a Rosenból csinál, mondjuk Norvégiában, az itt is megcsinálható. Szarrá nyerem magam otthon a bajnoki címekkel, egyszer-egyszer bejön egy ilyen csoportkör, mint ami most bejött, és megvan a költségvetésem évekre előre. És ha még egy játékost el tudok adni, már pedig szerintem egy ilyen BL szereplés után, amiben azért már van meglepően jó eredmény, talán kettő is, azok után már megvan a költségvetésem 20-21-re biztos, és akkor lehet tovább építkezni. Az, hogy ez mennyire minta nekünk, azt nem tudom megmondani. Szerintem 3 éven belül biztos, hogy nem lehet itthon elvárni olyan összetételű csapatot, mint ami a Szláviáé. Meg adott esetben olyan költségvetés, mint a Szláviáé. Én már annak baromira örülnék, hogyha lenne egy olyan csapat, amelyik a filozófiát tekintve elindulna egy ilyen úton, és hogyha mondjuk az első szezonban nem 6. lesz, hanem 7., a másodikban meg nem 3., hanem 4., akkor is azt mondja, igen, ez az én utam, ezt viszem tovább. Nem pedig az, hogy akkor visszamegyünk az Origóra, és elindulunk egy új útvonalon. Szerintem ez egy sokkal fontosabb dolog rövid távon. És igen, mondjuk az, hogy 5 év múlva kell ott lenni, de akkor legyünk ott. Az, hogy közben hogy jutunk el odáig, csak az lenne fontos, hogy ne essünk ki a másodosztályba.
Ezzel abszolút egyet tudok érteni.
Úgyhogy nyugodtan megkérdezted tőlem is egyébként. Vagy nem foci volt? Ja? Akkor oké.
Nekem az lenne a kérdésem, bár biztos már érintettétek valamelyik adásban, hogy milyen külföldi, elsősorban angol nyelvű podcasteket fogyasztotok, vagy milyen oldalakat követtek elsősorban?
Igen, ez hát igazából ebből indult nekünk az egész annak idején Tibivel, úgyhogy erre viszonylag könnyen tudok válaszolni. Még akkor is, hogyha nekem mostanában azért megcsappant a podcast hallgatásra szánt időm ilyen szempontból, meg más irányba is kezdtem el azért figyelni nyilván. De amiből nekünk indult az egész, nekem elsősorban a BBC-nek volt a Football Daily-e, ami igazából arról szól, amit a BBC Radio 5 Live-nak adott napon vannak adásaiból van összeolózva, Isten igazából azt ők nagyjából egy-egyben teszik fel mind a mai napig, ami van mondjuk Premier League közvetítések után például, ilyen beszélgetős, elemzős dolgaik. Aztán most már van kifejezetten például ez a Euroleague Show volt, amit specifikusan podcastnak indítottak már el a BBC részéről is. A Guardiannek meg nagyon régóta van saját podcastje, Guardian Football Weekly, ez a mai napig így megy, aminek volt egy nagyon összeszokott, nagyon stabil, nagyon fix magja, akik nagyon sokáig csinálták azt a podcastet, aztán ők azt hiszem 2 éve váltak ki, és jött létre ez a Totally Football Show nevű podcast, ami hát ott a stábnak a jelentős részét átvitték magukkal, most már több egyéb podcastet is indítottak, más külön bajnokságokra specializálódva. Ők abszolút ebből üzletet próbálnak most már csinálni. Ez, ha első körben kéne focis podcasteket ajánlanom angol nyelven, az biztos, hogy ezek lennének.
Az enyém nehezebb, mert én alapvetően nem hallgatni, hogy olvasni szoktam nagyon sok mindent. Nem úgy, mint a főnököm, aki közvetett, hogy ő olvassa a podcasteket, mondtam, hogy oké, ez a te bajod. De én inkább olvasni szoktam nagyon sokat, főleg németül, és kevesebbet angol. Nyilván a nyelvtudás determinálja, tehát ám az angol az csak a harmadik nyelv a másik kettő mögött, meg a magyar mögött még pluszba. És én inkább a német meg a holland nyelvterület felé orientálom, és arról olvasok sokkal több mindent, meg elemzéseket. Ha angol szász irodalmat nézem, akkor én a Guardiant és a Telegraphot szoktam olvasni, németből mindent, hollandból meg így vegyesen. Tehát az amihez éppen úgy kedvem tartja, meg hozzáfér, és engedélyez van hozzá. Ami ugyanakkor teljesen más nekem az itthoni kultúrához képest, az újságíróknak, meg a médiában dolgozóknak a futballhoz való hozzáállása. De ebből a szempontból nekem a meghatározó élmény aztán a 2008-as foci EB volt, amikor azt volt jó látni, hogy a holland válogatott tagjai, azok hogyan állnak hozzá a média munkásokhoz. Tehát ők nem ellenséget, utolsó köcsögöt, vagy bármi ilyesmit láttak a magyar a futballisták, a média munkásokban, hanem partnert. És a két fél olyan frankon tudott beszélgetni, adott esetben egy súlyos holland vereség után is, ami baromira illésre méltó volt. Tehát az, hogy nem... Tehát elfogadták azt, hogy a másik is érthet hozzá, nem csak azért, mert futballista vagy, amit mi kapunk adott esetben bizonyos helyekről kritikát, hogy nálunk miért van olyan szakértő, aki nem futballozott az életében sohasem, mert ilyen is van sajnos, és ő azért nem jön hozzám, mert ő ilyenekkel nem beszélget. Igen, van ilyen is. Én ezt nem tudom elfogadni. Tehát miért kell ahhoz okvetlenül futballistának lenni korábbról, hogy értse focihoz? Tehát a futballban már nem csak abból áll, hogy le tudod kezelni a labdát a pályán, hanem az, hogy azt el is kéne tudni mondani, hogy hogy kell lekezelni, egy, és meg kéne mondani, hogy az középhátvéd, vagy Mats Hummels. Ez meg a másik dolog. És ez nagyon, tehát hogyha elemzést nézel, és én nekem az a halálom, elvitte a labdát a szélső. Nevet mondjál, basszus. Nevet. Nem szélső. Mert van neve. Mert szélső sok van, Salai Roland, bárki, és mi egy.
Egészen nyugodtan, hogyha parancsolj.
Nekem még egy lenne. A Jamie Wardival kapcsolatban, hogy szerintetek vinni kéne még megint az angol válogatottba, mert szerintem egy ember, aki amúgy a legtöbb gólt lövő a top 6-nak, és tényleg a legnehezebb meccseken lehet bevetni, és akkor birillózik. Hogy egy olyan ember, most oké, hogy a Harry Kane, meg a Tammy Abraham az előtte van, de egyébként a padra lehet, hogy egy fontos, nem tudom, egy
sok. Meg más profil ráadásul, tehát ilyen szempontból abszolút adja magát. Azt gondolom, hogy tehát ő tud segítségére lenni, majdhogy nem bármelyik csapatnak szerintem jelen pillanatban egyébként. Mondta, tehát Harry Kane-hez képest abszolút egy teljesen más típusú középcsatár. Nyilván az a kérdés merül fel például. Tehát nyilván, hogyha hátrányban van a csapatod, és akkor kellene valamit produkálni, akkor ő nem feltétlenül az a játékos. Hogyha te mondjuk kontrára építesz, és mondjuk az ellenfél váratlan dominálja a meccset, akkor ő viszont nagyon hasznos tud lenni szerintem. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy tud. Azt a Southgate-nek a fejében nem látunk bele, hogy ő egészen konkrétan milyen rendszert képzel el, vagy hogy látja egyáltalán a saját csapatát, hogy mi lesz ott a feladat majd.
Meg tudod, mi az, amit nem látunk még, hogy mennyire van olyan kérés felé, vagy ő mennyire érzi kötelességének, hogy ezt a két utánpótlás világbajnok csapatnak a tagjait menedzselni kell fölfelé.
Biztos, tehát, hát biztos, az eddig év alapján is.
Tehát,
és nem is, tehát nem gondolom, hogy neki ez feladatként ki van adva, hanem egészen egyszerűen nyilván ő dolgozott is, ugye?
Azt mondja, hogy akkor én szeretnék 10 évig kapitány maradni, és ahhoz az kell, hogy én hozzak fel az U17-ből, az U19-ből játékost, és őt szerepeltessen. És lehet, hogy a Wardi időlegesen megoldás jelent, de hogyha azt nézed, hogy Southgate gondolkodik 2-4-6-8 évben, abban már lehet, hogy nem fér bele.
Igen, és azért ott van még potenciál, tehát mondjuk Rashfordot is én abszolút centernek gondolnám alapvetően, és akkor mondjuk, ha már így merül fel a kérdés, hogy mondjuk Rashford vagy Wardi, akkor én azért inkább Rashford felé hajlanék.
Egyrészt másrészt meg nem tudni, hogy a kiszolgáló személyzethez kipasszol a legjobban. Tehát azért jönnek érted U19-ből Jadon Sancho stabil kezdő lesz szerintem a jövő évi Európa-bajnokságon. És a többiek is ilyenek. Tehát lehet, hogy hozzájuk nagyon hülyén hangzik ez, de lehet, hogy kevés hozzájuk már volt.
Meg nem is az, hanem az meg a másik, hogy nyilván úgyis csapatot kell építeni egy szövetségi kapitánynak, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is, és pláne amikor egy tornán, ez az angoloknál ugye rendszeresen felmerül, egy hónapig össze van zárva egy társaság, sőt több is ugye a felkészüléssel együtt, akkor nekik ugye el is kell viselniük egymást, nem baj, hogyha kvázi egy ívásúak, és akkor lehet, hogy egy azonos korosztályból érkező játékosok.
Ezzel kapcsolatban nagyon furcsa erre jön a példa, a női kézilabdavádatnál Kim Rasmussen mondta azt, még a mostani VB keret kihirdetése előtt, hogy neki nem az minden poszt a legjobb játékos kell, hanem neki egy rendszerbe kellnek az emberek. Vagy nézd meg a New England Patriots-ot. Bill Belichick vezetőedző rendszerébe bárki helyettesíthető, minusz Gronkowski, bárkivel. Mert az, hogy tudom, Jacoby Myers játszott, meg ki volt a másik elpróbó, N.K. Harry, és mondjuk nem volt Sanu, meg nem is tudom ki volt a másik, tök mindegy, de nem játszott, és bejött helyettük két ugyanc, és simán tudott nekik is dobálni Brady labdát. Tehát ezt is figyelembe kell venni, és ez az, amit nem látunk, hogy Southgate hova szeretne, jó nyilván persze VB-t akar nyerni az angolokkal 60 után másodszor, persze, csak az, hogy milyen úton szeretne jönni, ezt nem látjuk innen. Tehát okosakat biztos tudunk mondani mind a ketten, aztán jót röhögünk rajta 3 év múlva, amikor mondjuk Wardi ott van a VB csapat, meg azt mondjuk, hogy húzzon menjen a fenébe. Ezek benne vannak, nem tudjuk. Tehát nagyon-nagyon nehéz ezt úgy megmondani, hogy ez mindenki számára elfogadható legyen. És a másik az, hogy egészen biztos vagyok abban, hogy itt a jelenlévők többsége, az például több focit olvas, mint mi. Valószínűleg. Egész egyszerűen azért, mert akár az Ádit nézem, akár magamat nézem, nekünk rengeteg minden mással is kell foglalkozni. És hozzánk már az információk egy része az csak szűrte jut el, ha egyáltalán eljut. Tehát én például az elmúlt másfél-két évben 1000% hogy több kézlabdát olvastam, mint focit. Egész egyszerűen azért, mert azzal kell dolgoznom. És a többi az már csak a szabadidőmben működik. És ezért vagyunk sokszor egyébként nehéz helyzetben, akár csak veletek szemben is, mert tuti, hogy több infóval rendelkeztek nagyon sok dologról, mint mi. De mondjuk lehet, hogy veled mondjuk elbeszélgetek nagyon szépen Leszterről bármikor is agyonvesz, de mondjuk lehet, hogy globális fociban meg hozzánk több jut el. Tehát ez a baj, hogy kihez mi jut el, és ma már ugye van egy olyan információs háló, ami lehetővé teszi azt, hogy szűrje azokat az infókat, amik eljutnak hozzám. Te meg csak mondjuk csak a Leszterre vagy kíváncsi, és óhatatlanul többet tudsz. És ezért tök jó azt látni, jön egy komment, amikor szidják a kommentátok, mint a bokrot, hogy már megint milyen fasságot mond a Tottenham Hotspurről. Persze, Tottenham szurkoló elolvassa. A Fülöpen nem biztos, hogy elolvassa mindent. Tehát most csak szándékosan nem az itt lévő példákat mondanám.
Köszönöm. Bárkiben bármi? Akkor nincs más hátra, mint neked van még? Akkor mindenkinek köszönjük tényleg.
Köszönjük szépen.
Egyrészt, hogy eljöttetek. Meg ezt szerintem nyugodtan mondhatom, nem csak a saját nevem, mert egy abszolút különleges élmény volt, mert ezt Attila ugye már megpendítette az elején is, de tényleg mi nyilván ennyi emberrel se találkozunk személyesen feltétlenül, amikor végezzük a dolgunkat, úgyhogy ilyen szempontból nekünk is külön élmény volt.
Ez a mai. Köszönjük szépen az abszolút aktív részvételt is.
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.